Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Egyértelmű a helyzet, hogy meleg telünk lesz, az átlagosnál nyilvánvalóan melegebb, és azért egy 2-3 hetes hideg periódus bele fog valószínűleg kapcsolódni, de hogy ez most december második felében lesz, vagy januárban, ezt így nem tudom pontosan definiálni.
Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón.
Lányi Őrs kollégámmal köszöntöm a Zöldövezet hallgatóit. Vendégünk Molnár László, meteorológus, a kiderül.hu munkatársa.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Beszélgettünk már itt a Zöldövezetben, mégpedig idén tavasszal, a 2022-23-as térről, ugyanis ez egészen extrém volt. Hát most gyakorlatilag túl vagyunk az őszi időszakon, és megint csak azt látjuk, hogy egészen szélsőségesen alakultak a hőmérsékletek. Nagy általánosságban hogyan lehetne jellemezni a mögöttünk lévő őszt?
Az ősz eddig eltelt részében globálisan soha nem látott magasságokban van a hőmérséklet, hiszen az eddigi legmelegebb éveket is több mint fél fokkal verte meg a szeptember és az október. Novemberben sem számíthatunk egyébként sokkal alacsonyabb értékekre. Hazánkban a szeptember az őrületesen meleg volt, ezt nem lehet gyakorlatilag jelzőkkel illetni, hiszen nyári hónap volt. Ez nem kétséges. Hőmérséklet tekintetében is nyugodtan hozzácsatolhatjuk, hiszen egy átlagos június középhőmérséklet közelítette az idei szeptember, és világszerte is az idei szeptember benne volt a legmelegebb 30 hónapban 1940 óta. Tehát jó pár júliust, augusztust és júniust maga mögé utasított azzal, hogy elsőként a szeptemberek között bekerült az első 30 közé, méghozzá nem is az utolsó helyre, úgyhogy elég érdekes mindenképp ez az ősz, amellett, hogy a július és az augusztus természetesen az első két helyet elhozta, és a június is benne van az első 10-ben, tehát olyan rekordsorozatot produkál az idei év, amire még senki nem láthatott példát.
Hát és akkor felmerül a kérdés, hogy ez igazából minek köszönhető. Nagyon sok szakember beszél például az El Niño-nak a hatásáról, ami ugye idén realizálódott igazán, és ez még évekig is eltarthat. Arról lehet-e esetleg tudni valamit, hogy például itt a novemberi hónapban, amikor 15 fok is simán lehet napközben, és egymást váltogatja az eső a napsütés, de igazából nem egy olyan téli időjárás van, hogy itt igazából mi az, amit érzékelünk, mi az, ami más, mint az elmúlt években?
Az elmúlt 3 évben ez a La Niña időjárási szituáció volt a Földön meghatározó, ugye ez a trópusi, csendes óceáni övezetnek a tenger felszín hőmérséklet anomáliáját fejezi ki ez a La Niña, El Niño kifejezés. Ugye La Niña esetén ez a több millió négyzetkilométeres terület fél fokkal alacsonyabb az átlagosnál legalább, El Niño-nál pedig legalább fél fokkal magasabb. Magyarország időjárására ez olyan hatással van, hogy mivel elég messze vagyunk egyébként ettől az övezettől, tehát nálunk az El Niño-k esetében fél foknál még nincs szignifikáns különbség, viszont most szerencsére vagy nem szerencsére, de bőven erősebb El Niño-val van dolgunk. Most már jelen helyzetben olyan 1,6 körül van ez az anomália pozitív irányban, És ilyenkor, amikor a másfél fokot meghaladja ez az anomália, akkor 20% körülbelül a csapadék többlet, úgyhogy azt hiszem, ezt sikerült is az elmúlt hetekben tanúsítani, és La Niña esetében pedig ez az irány akkor valósul meg, ott nem kell ez a másfél fok, hanem az kell, hogy legalább 5 hónapja már negatív legyen az anomália, tehát La Niña állapot álljon fönn, és gyakorlatilag akkor jelenik meg ez a 20%-os negatív anomália csapadék tekintetében. Úgy gondolom, hogy ez a eltérő, tehát hogy nem szimmetrikus ez a helyzet, ez az annak köszönhető, hogy a La Niñát ugye nem vizsgáljuk azt, hogy előtte mi állt fent, egy szárazabb vagy nedvesebb szituáció, hiszen ha nedvesebb, akkor annak lehetnek utóhatás, hogy nedvesebb a környezet, több pára van még a légkörben, és annak ki kell száradnia, úgymond. És ezért kell az az 5 hónap, hogy már tutira a La Niñának eleve köszönhető légköri állapotok álljanak fenn, és gyakorlatilag az asszály garantált legyen. Ugye hát a tavalyi év az, azt hiszem, szintén önmagáért beszél, de például a 2011-es szörnyű asszály is egy nagyon markáns La Niñának köszönhető, úgyhogy ilyen hatások vannak, de ezzel önmagában nem magyarázható meg ez a rendkívüli enyhesség, hiszen az óceánok nem melegednek annyira, mint a szárazföldek. Ugye ez annak köszönhető, hogy az óceán több kilométer mélységbe tudja azt a hőt vezetni, míg a légkör gyakorlatilag szinte azonnal leadja valahova, vagy az óceánnak, vagy a szárazföldnek, vagy a jégnek valahova leadja azt a hőt, és nem tudja tárolni, nagyon kicsi a hőkapacitása, és ez a szárazföldet sem tapasztaljuk azt, hogyha mélyebbre le tud hatolni. Néhány 10 méteres mélységig van hatása annak, hogy milyen a meleg a felszín, de utána a trópusokon is ugyanolyan meleget tapasztalunk, mint itt, ha lefúrnánk akár Budapest alá. Így marad az óceán, ami viszont szépen, komótosan, de át tudja vezetni a hőt, akár több kilométeres mélységekig is, ezért a felszínén lassabban jelenik meg a változás, hiszen elvezeti a mélyebb vízrétegekbe. És gyakorlatilag a melegedési trend az óceánok tekintetében mindössze 0,1 fok jelenleg évtizedenként. Ezzel szemben a szárazföldek esetében átlagosan 0,18, tehát majdnem duplája, sőt a 2010 óta nézzük a trendet, amely már egy magasabb fokozatba kapcsolt, ott már 0,27-0,36-os trend rajzolódik ki, tehát az azt jelenti, hogy olyan 3-4 évtizedenként melegedne 1 fokot a klímánk, hogyha ez a trend folytatódna. Úgyhogy ez a jelenlegi kiugró érték, úgymond, nem magyarázható meg csak az El Niño-val, ehhez egy másik fontos, szintén emberi tevékenységhez köthető esemény történt, ez pedig az, hogy 2020 óta az óceánjáró hajóknak megváltozott az üzemanyag normája. A kéntartalma töredékére csökkent ezeknek, és bizony nem elhanyagolható a kibocsátása ezeknek az óriási óceánjáró hajóknak, hiszen régebben legtöbbjük nyerskőolajjal működött, vagy valami nagyon durva a dízellel, és most már egyre inkább közelít, úgymond a kamionok, teherautók normájához ez a dízelüzemanyag. És most idáig ugye pont ezzel az időszakkal egybevágott egy La Niña hatás, tehát úgymond lappangott, ilyen látens módon el volt rejtve előlünk ez az időzített bomba, itt, ahogy vége lett a La Niña állapotnak, amiben azért már láttuk, hogy azért a 2019-2020-as év is már közel volt az előző El Niño által, 2016-os El Niño által felállított hőmérsékleti rekordokhoz, egyes hónapokat már meg is döntött, úgyhogy ez már kezdett ez a felszínre törni ez a probléma, de igazából amikor elmúlt idén tavasszal, akkor robbant be. És hogy mi ez, hogy most az üzemanyagoknak a normája hogyan befolyásolja egyáltalán a légkört? Tehát ugye a kénről volt szó, a kén az eredendően egészen más hatást gyakorol a légkörben, mondjuk, mint a széndioxid, a metán vagy a dinitrogénoxid, amit üvegházhatású gázok. A kén ezzel szemben nem közvetlenül fejti ki a hatását, hanem nagyon szeret barátkozni a vízzel, a vízgőzzel. Speciál ugye kénes savat, hogyha sűrűbb elegyet alkot, ugye kénsavat hoz létre, ez viszont felhőképződéshez segíti elő a légkört, tehát könnyebben képződnek felhők, ahol több kén van a levegőben, és mint tudjuk, a felhők ugye visszaverik a sugárzást. Tehát ezt tapasztaljuk télen, amikor főleg télen, amikor amúgy is kevés sugárzás van, és még borult is az ég, hát sokkal hidegebb van, mint amikor gyönyörűen süt a nap, de nyáron is, ha nincs felhő, akkor inkább elmegyünk egy fának, ahol ugye hatása hasonló, mint egy felhőnek, tehát hogy árnyékba vonulunk, tehát ott hűvösebb van, hogyha nem bírjuk azt a tikkasztó hőséget, úgyhogy a kén ilyen szempontból hűtő hatást gyakorolt azáltal, hogy több felhő volt, és most ugye, az elmúlt évek során kevesebb felhő van ezeken a fő hajózási útvonalakon, így az Atlanti-óceán északi részén és a Csendes-óceán északi részén, ami Kínát és az USA-t, illetve az USA-t és Európát köti össze. Tehát itt a legnagyobb hőmérséklet anomáliák most furcsa mód az óceánokon jelentek meg, ami idáig kevesebbet melegedett. Most is igazából csak a felszínén történt még meg ez a komoly változás. Talán ennyi lenne így összefoglalva, hogy ez a két hatás együtt eredője okozza ezt a félelmetes rekordokat.
Hasonló hatást ezt meg lehetett figyelni, amikor a covidos időszakokban leállt az ipar, meg a közlekedés jelentősen csökkent?
Igen, már bizonyára sokaknak a múlt homályába vész a 2020-as év, hogy milyen időjárást tapasztalhattunk, de Magyarországon is, ahol soha nem látott mennyiségű napsütésben volt részünk 2020 áprilisában, gyakorlatilag a mérések kezdete óta nem volt ilyen napfényes áprilisunk, ennél már nem is nagyon lehet naposabb, hiszen alig volt felhő az égen egész hónapban, ami egyszerűen légkör nem tudott hirtelen reagálni a hirtelen lecsökkent araszol mennyiségre.
A mostani időszakra visszakanyarodva lehet, hogy ez csak személyes tapasztalat, de én mostanában azért sokszor látom azt, hogy mintha az időjárás inkább egy kicsit, mintha őszi hangulatot árasztana magából, mondom ezt azért, mert például sokszor viharok formájában érkezik meg például az eső.
Ugye nyárias viharok vannak még most is időnként, sőt, még a péntek előrejelzésben ugye hózivatar is van, ami azért már eléggé a meccéspontja a télnek meg a nyárnak, tehát egy elég ritka jelenségre is lehetőség nyílik, akár kedvezők a feltételek a Dél-Dunántúlon a pénteki délután este folyamán. De most igazából azért van több vihar, mert egyrészt van az El Niño, tehát több nedvesség van a légkörben, ugye hát akkor több a csapadék, és hozzá van, hogy csatoljuk, hogy melegebb is van, tehát akkor inkább a nyárhoz van egy kicsit közelebb a légkör, nem a télhez, így hát ebbe a melegebb, dinamikusabb légkörben ugyanúgy előfordulnak zivatarok, mint nyáron. Nyáron meg ugye kevesebb volt, legalábbis tavaly, mert hogy a La Niñában szárazabb kondíciók vannak, tehát annak ellenére, hogy kellett volna lenni a viharoknak, a szárazság miatt nem igazán volt benne részünk. Idén már az El Niño kicsit megmozgatta ezt a helyzetet, és jóval több vihar volt, jóval több csapadék volt, és hát ez az ősszel is, és hát nyilván a télre is hasonló hatással lesz.
A Meteorológiai Világszervezet novemberben jósolta azt, hogy az El Niño az jövő tavaszig egészen biztosan kitart. Ezt milyen módon lehet megjósolni, hogy meddig tud kitartani ez a folyamat?
Ugye a globális előrejelzések, amik az egész golyóbisra, földgolyóbisra készítenek előrejelzést, természetesen nem csak a szárazföldre, hanem az óceánra is készít előrejelzést, és hát megnézik ezt a régiónak a hőmérséklet anomália előrejelzését, tehát viszonylag egyszerű, hiszen nem csak 5-10 napos előrejelzések vannak, hanem vannak 45, de havonta egyszer készül 7 havi előrejelzés is, és ebből a 7 havi előrejelzésből veszik ki a legvalószínűbb hőmérsékleti értékeket, ami jelenleg úgy tűnik, hogy ez az El Niño olyan 2,1 fokos pozitív anomáliával fog tetőzni idén december és jövő február között, tehát egy 3 hónapos tetőzése lesz, és aztán utána pedig a lecsengése még az nem teljesen tisztázott, de valamikor ezt a fél fokos pozitív anomáliát június környékén fogja lefelé átvinni. Tehát általában ezek a markáns El Niño-k, ezek gyors lefolyásúak.
És azzal kapcsolatban egyébként mit lehet tudni, mert hogyha jól tudom, azért ezzel kapcsolatban sincs egy kőbe vésett igazság, hogy mondjuk egy El Niño-nál mi az az időszak, ameddig terjedhet?
Igen, ezekre nincsen szigorú szabály, hogy meddig tarthat, hiszen a múltkori La Niña is 3 éves volt. Egyébként ilyen már 4 előfordult, mióta 1950-ben ezt elkezdték folyamatosan jegyezni, ennek az anomáliának a mértékét. El Niño-ból is volt már 2 éves is, de jellemzően nem tartanak annyi ideig, mint a La Niñák. Ezek a markáns El Niño-k, mint ami a 97-98-as, a 2015-16-os és a jelenlegi, ezek általában gyors lefolyásúak, tehát általában 1 évig tartanak maximum, hiszen nagyjából júniusban lépte át pozitív irányba ezt a hőmérsékleti tartományt. A tengerfelszín anomália is nagyjából jövő júniusban fog véget érni, tehát valószínűleg nem lesz egy 3 éves El Niño-ban részünk, hanem egy semleges, vagy akár jövő ősszel már ismét egy La Niñába léphetünk át. Legalábbis ezek voltak a múlt megfigyelései, de nyilván erre például egy mesterséges intelligenciát építeni nem lehet, hiszen olyan kevés a megfigyelés, ezért is furcsánám, ha erre lenne, hiszen ő a múltból próbál valamit összerakni, és ezért kétlem, hogy 2-3 ilyen eseményből összerakna egy valós, hihető statisztikát, mint hogy mi sem tudunk valójában, csak ebből a kevés mintából tudunk egy megfigyelést, vagy egy projekciót készíteni.
Azért a világ, ha lassan is, de a fele tart, hogy kezdünk átállni az energiafelhasználásban, egyre csökken a légszennyezés remélhetőleg. Ezzel együtt ugye általad említett aeroszol mennyiség is csökken, ami egyrészt akkor ezek szerint pozitív, hiszen kevesebb üvegházhatású gáz lesz a levegőben, tisztább lesz a levegő, ami nyilván jó az egészségnek, de mégis ez az aeroszol csökkenés, ez tud egy melegítő hatást előállítani. Ez mikor tud a két hatás kiütni egymást? Mikor lesz ez, amikor ez átfordulhat, és elmúlik az aeroszolnak ez az aeroszol szintcsökkenésnek ez a melegítő hatása?
Ugye itt nagyon eltérő ennek a hatása a Föld különböző pontjain, hiszen míg a széndioxid egy hosszú tartózkodási idejű gáz a légkörben, így szépen el tud oszlani az egész Földön ennek a mennyisége, tehát hogyha kimegyünk és leteszünk egy széndioxid mérőt Párizsban, vagy az Antarktiszon, akkor hasonló értékeket fog hosszú távon mutatni. Míg kén-dioxid esetében pedig rettenetesen más lesz ez az érték, hiszen gyakorlatilag az Antarktiszon nincs kén-dioxid kibocsátás, nincs ipari tevékenység, sőt repülés sincs jelentős mennyiségben, úgyhogy érdekes ennek a kérdésnek a megválaszolására, nem lehet egyértelmű választ adni, hiszen például Európában 90 óta negyedére csökkent a kénkibocsátás. Élenjárók vagyunk, ez nem kétséges. USA és Kanada van mögöttünk, önálluk ez felére csökkent még csak, de Indiában vagy Kínában töretlen a növekedés. Afrika is jön föl, de ők nagyon méről indultak, tehát még mindig nem olyan markáns az ő kibocsátásuk. Úgyhogy érdekes, hogy megmagyarázható ezzel, hogy miért Európában melegedett legjobban a hőmérséklet az elmúlt évtizedekben. valószínűleg ez is közrejátszik az aeroszol mennyiség elvonása, és valószínűleg, hogyha a zöld útra lépnek Indiában és Kínában is, ott is egy nagyon durva melegedés fog először bekövetkezni, ez ilyen fél fok, akár 0,8 fok is lehet, tehát az ugye nagyon durva lesz az átlagos értékekkora megugrása, tehát gyakorlatilag követni fognak minket ezen a rögös úton, és aztán amikor ezen túlestünk, akkor fog bekövetkezni ez a visszafele fordulás. Tehát ezért vagyok én nagyon szkeptikus azzal, hogy nem a másfél, hanem a két fokot is lazán meg fogjuk ugrani, hogyha csupán ezt a két tényezőnek az eredőjét nézzük, akkor már látom sem, ott is benne van a 2 fok. Tehát a nyüvegház hatású gáz most benne van a légkörben, ami bőven a 2 fokra elég, csak egyelőre még a úgynevezett aeroszolos maszkolásnak. Tehát ez nagyon szép kifejezés, tehát hogy el van egy kicsit takarva az egésznek a hatása, hogy nem érvényesül ott és rögtön, hanem ennek bizony majd később, amikor tovább tisztul a légkör, akkor lesz azokon a területeken hatás. Hát valószínűleg most már pont Európában túl vagyunk ilyen szempontból a nehezén, mi már megugrottuk ezt, tehát mi már csak az üvegház hatású gázoknak isszuk a levét nagy részt.
Hát és hogyha már itt tényezőkről, meg Európa melegedéséről beszélünk, ami az elmúlt hetekben, hónapokban így bekerült a közbeszédbe, az például a golfáramlatnak a hatásának a csökkenése például, amiről általános iskolában például azt tanulta az ember, hogy lényegében ezt tartja kordába, azt a ciklikus váltakozást, amit Európában tapasztalunk őszként, nyárként, télként. Erről mit lehet tudni?
Tehát gyakorlatilag az egész mérsékelt övet ennek köszönhetjük, hogy a golfáramlat és annak a folytatása az Észak-Atlanti áramlás szállítja hozzánk a meleg tengervizet, és ezáltal gyakorlatilag kazánként fűti a kontinensünket, leginkább nyugaton, északnyugaton, és annak csökkenő mértékben keletfele. Tehát Magyarország nyugati és keleti fele között is, ami ugye csak 6-700 kilométer, megfigyelhető ez, hogy a télen hidegebb az északkeleti országrész, és a melegebb a nyugati, nyáron pedig a keleti országrész a melegebb, és a nyugati a hűvösebb kicsit. Nem általános, nyilván a frontok ezt meg tudják egy kicsit gubancolni, de egy nyugodt időjárási szituációban ezek így szépen letisztulnak. Hát ez minél világosabb, hogy ez ennek köszönhető a nyugati enyhe légtömegek beáramlása, ami ugye az eddig megtapasztalt lassulás pedig már, ami ilyen 15% körül van, az már ezt a hatást még tovább erősíti. Tehát, hogy ezek a hőmérsékleti rekordok, ha megfigyeljük, ezek leginkább a keleti ország részben születnek. Mind a maximum esetében, mind a minimum esetében. Tehát nem lehet mindent az éghajlatváltozásra fogni, csak az egy globális hatás, tehát nagyon ott is elmaszkolja a globális hatás ezt a lokális, majd regionális, hiszen, és aztán majd gyakorlatilag az egész északi hemiszférára kiterjedő jelenséget, hiszen először csak az epicentrumban tapasztaljuk ezt a változást, ha már oda mennénk, ez Grönlandtól délkeletre van, ugye északi hemiszféra összes többi részével ellentétben hűl az óceán felszíne, oda már nem jut el ez a megfelelő hőmennyiség, és ezt nem lehet magyarázni a globális felmelegedéssel. Ez a környező térség meg ugye melegszik, főleg most, hogy azért egy kicsit ezt a maszkoló hatást sikerült venni róla. Tehát itt egy olyan diszonancia fejlődik, amiben egy szép matematikai képlettel leírható ez a szórásnak, a varianciának a növekedése. Tehát ez ugye erre szoktam azt a búgócsigás hasonlatot hozni, vagy amikor biciklivel kertem egyszer hazafelé, és leszakítottam a pedált, mert akkor átnyomtam rajta. Én tudtam, hogy el fogok esni, de ha mondjuk rögzítette volna egy kamera az én mozgásomat, akkor lett volna olyan állapotom, hogy egyenesen haladok a biciklivel, máskor meg kidőlök balra, kidőlök jobbra, és a varianciám az egyre jobban nőtt volna, ahogy egyre jobbak a kilengéseim, és aztán fölvettem a következő egyensúlyi állapotomat ott lenne a betonon. Tehát itt is ez van, hogy a belsejennek a kis gömböcnek is lehet nevezni, vagy cold blobnak is szoknák angolul nevezni. Én magyarul ezt ilyen kis gömböcnek, hogy ugye egyre nagyobbra hízik, annak a területe egyre jobban hűl, a környezet egyre jobban melegszik, ez egyszerűen nem fér meg hosszú távon egymás mellett. Tehát ez el fogja foglalni a területet, és ha elfogja a területet, akkor elzárja gyakorlatilag ezt az áramlást, ahogy ez majd változni fog. És nagyon érdekes, hogy például az IPCC 2007-es jelentésétben már erre készítettek előrejelzést, érdemes mindenkinek föllapoznia, fent van az interneten ez a diagram, és ha mellé tesszük a 2022-es előrejelzést, akkor azt hiszem mindenkinek meg fog dermedni egy kicsit a vér az erejében, hiszen a 2007-es az egy kicsit vicces, ilyen kacsázó diagram volt, hogy igazából nem volt benne belőle kivehető tendencia, és el lehetett még nyugodtan mosolyogni rajta, viszont a 2022-esben még a legoptimisták beslés szerint is 30-40%-os lassulás fog bekövetkezni, ami drasztikus hatásokat fog Európa időjárására gyakorolni.
Modellezések során az aeroszol maszkolással mennyire számolnak most a szakértők?
Ez nyilvánvaló, hogy nincs benne a klímascenáriókban. Tehát ezért is kiugrik ez az idei év a 2030-ra várt másfél fokos melegedés. Most ugye messze meghaladtuk, hiszen az utóbbi hónapok olyan 1,6-1,7, de már az október az 1,9 fölött volt, tehát félelmetes értékekkel nézünk szembe. A szeptember az 1,87 volt talán, és még nyáron jártunk ilyen 1,6-1,7-nél, tehát ezek a hónapok a másfél fokot bőven megugrották, és nyilván ilyen összefüggő időszak még nem volt, és még az én pessimista becslésemet is, ami az idei évre az volt, hogy 1,38 lesz a iparosodás előttihez képest a felmelegedés mértéke, és a jövő évre pedig ilyen 1,62-es becslésem van, és attól tartok, hogy én optimista leszek ezzel az értékkel, és ha véget ér, ugye ki fogunk futni, ahogy itt beszéltünk róla az El Niño időszakból, jövő nyáron, és lesz ennek egy visszahőkölése, tehát nem fogunk ezen a borzasztó szinten beállni most már tartósan, de azt is kijelenthetjük már, hogy tartósan nem fogunk arra a szintre visszaállni, ahol idáig voltunk, arra az 1,1-1,2-es szintre, hiszen ha megnézzük az egész éghajlatváltozásnak a trendjét, akkor ez nem egy teljesen lineáris, arra lehet egy lineáris vonalat, egy lineáris emelkedő trendvonalat illeszteni, de valójában ez lépcsőzetesen következik be, és legtöbbször ez a lépcső ugrás az egy intenzív El Niño-nál következik be. És ezt is meg lehet magyarázni, hiszen az óceánok eltárolják ezt a meleget, amit valójában a napból jelenleg olyan 16-17 hiroshimai atombombát tárolunk el másodpercenként, tehát már mindenkinek jut egy bőven itt a Földön, mióta ez az esemény zajlik, úgyhogy eltároljuk, ez az El Niño-knál pedig visszaböfögi, úgymond az óceán ennek egy részét, tehát ennek a tárolásnak egy részét, és akkor ugrik egyet a hőmérséklet, emelkedés trendje, tehát általában ez egy ilyen 0,15-0,25 Celsius fokos ugrás. Ugye legutóbb 2016-ban ugrott, milyen furcsa, mondom, nagy kockázat nélkül kijelenthetjük, hogy most vagyunk a következő ugrásában ennek a hőmérsékletnek, és ez az ugrás most ugye kicsit fölül reprezentálja a valós mértéket az El Niño által, és majd erre az 1,4-1,5-ösre fogunk beállni a következő években, és valószínűleg a következő ilyen markáns El Niño, ez megint 6-8 év múlva lesz, tehát valahol 2030-32 környékén, akkor viszont már nem másfél fokra fogunk ugrani, mint ahogy a klímascenáriók jelzik, hanem a 1,6-os, 1,8-as szintre fogunk felugrani. Tehát technikailag megvagyunk a másfél fokkal, hogyha ennek valaki kétsége lenne, tehát a 2024-es, 2025-ös év, lehet, hogy a jövő év az 1,6-1,7 lesz, de aztán a 2025-ös év az meg 1,37 lesz, aztán 26-os 1,49, tehát itt lehet majd lovagolni a századokon, de már tizedeken nem nagyon.
Hát és akkor ugye itt jön az, hogy a nagyobb cégek és igazából azok, akik a kibocsátást végzik, azok igazából még nagyon messzire pozícionálják maguktól azt, hogy ők például karbonsemlegesek legyenek, vagy bármilyen úgy változtassanak a tevékenységükön, hogy az szemmel látható legyen a statisztikában is.
Szerintem a pénz beszél a kutyaugat, tehát ez így működik. Amíg olcsóbb az egyik technológia, mint a másik, akkor azt használjuk. Tehát én is a benzines autóval jöttem, mert a benzines autónak a befektetése fele, mint egy elektromos autóé, és utána hiába olcsóbb a tankolás, én nem tudom megugrani azt, hogy vegyek egy elektromos autót, tehát és a legtöbben így vagyunk ezzel, hogy nézegetjük azokat az elektromos autókat előről, hátulról. Az más kérdés, hogy mennyire okoz ez markáns energia megtakarítást, szerintem ez egy más podcast téma lehet, de az, hogy relatíve olcsó az üzemanyag, sokan mondják 600 forint. De most közelítsük meg onnan, hogy dolgozik egy kombájn a mezőn, és akkor helyette hány száz embernek kéne vágnia, csépelnie azt, és közben egy kicsit még tárolnia is azt a búzát, kukoricát, vagy éppen mit takarít be az az eszköz. Tehát ha azt nézzük, hogy nem a Balatonra szeretnénk leugrani 2-3 órás pancsolásra, hanem effektíve gazdasági munkát, és megtakarítunk ezzel munkaerőt, akkor a 600 forint az rettenetesen olcsó gázolajár, és ha azt mondanák, hogy na akkor hány ember áll neki most kaszálni, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy ja, 5000-ért se, tehát 5000-ért is olcsó az a dízel. Így nézzük, akkor rengeteget takarítunk meg ezekkel a fosszilis üzemanyagokkal, tehát ezért is használjuk nagyon sok munkánkat. Gyakorlatilag ez egy szolga, az emberiségnek.
Az adás vége fel egy icipicit kanyarodjunk vissza a kiinduló pontunkhoz, az idei őszhöz, aminek mondjuk a rezsi szempontból valószínűleg sokan örültek, de például a természeten látjuk, hogy azért az abnormális, hogy ilyen későn kezdenek el a falevelek sárgulni, barnulni. Ennek lehet hosszú távú hatása mondjuk a növényzetre, hogy ilyen enyhe volt az ősz?
Erről én is csak olvastam, tehát ugye ez nem annyira a meteorológia témája, de nemrég jelent meg egy cikk, amelyben magyarországi kutatási eredményeket publikáltak, és ott volt benne, hogy az elmúlt 10-15 évben duplájára nőtt a beteg fáknak az állománya. Tehát ha nem is a hirtelen vagy sokáig tartó nyár, hanem inkább az asszályok az, amelyekkel nehezebben tudnak megküzdeni, és sokkal sárgábbak már nyáron, amikor nem tudnak elég vízhez jutni. Tehát láthatjuk, hogy időnként, ha megnézzük itt Budapesten a hármas határhegyet tavaly, hogy milyen színekben pompázott, úgymond idézőjelesen pompázott a nyári erdő, tehát az minden volt, csak nem zöld, és ilyenkor könnyebben elkapnak betegségeket is. Tehát idén nem hiába van ennyi gombás megbetegedés, vagy a gesztenyefáknak, diófáknak látni, hogy hamarabb lehullott a levelük, mint a termésük. Tehát ez se normális, de ez csak egy személyes megfigyelés. Az viszont benne volt ebbe a dokumentumban, hogy a megbetegedések sajnos könnyebben kikezdik ezeket a meggyengült szervezeteket. Valószínűleg ugyanúgy, mint bennünket is, hogyha nem annyira jó nekünk mondjuk egy forróság, egy hideg, stb., akkor könnyebben megbetegszünk, megfázunk, akármilyen egyéb betegséget elkapunk. Hát ez a növények esetében is sajnos így működik.
Zárásként még egy kis jóslatot kicsikarunk belőled. Említetted, hogy a te számításaid, pesszimista számításaid szerint jövőre ilyen 1,6 Celsius fokkal leszünk a iparosodás előtti átlag fölött. Ha csak a előttünk álló telet nézzük, ott mire számíthatunk?
Úgy gondolom, hogy egyértelmű a helyzet, hogy meleg telünk lesz, az átlagosnál nyilvánvalóan melegebb, és azért egy 2-3 hetes hideg periódus bele fog valószínűleg kapcsolódni, de hogy ez most december második felében lesz, vagy januárban, ezt így nem tudom pontosan definiálni, de azért a télnek legalább a 2/3 átlagos fölötti lesz, és ezáltal az egész tél is átlag fölötti hőmérsékletű lesz, és úgy gondolom, hogy az idén, vagy a jövőre még a tavasz is. Tehát az ellentétben a korábbi tavaszokkal nem lesz ennyire hideg áprilisunk. Tehát az El Niño általában ezeket is egy kicsit fölfele szokta húzni, úgyhogy amint pedig ki fog futni az El Niño, utána a nyár második fele is elég durva meleg lesz, én gondolom.
Molnár Lászlónak köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm a lehetőséget.